Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagybőjt kellős közepén járunk, és a nagybőjt nem csak az önmegtagadások, hanem még inkább a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége használatának az ideje. Vagyis illő elvégezni az úgynevezett kötelező húsvéti szentgyónást. Na de hát itt ne a kötelezettség vezessen bennünket, hanem igazából az a meggyőződés, hogy a mi bűneinkért szenvedett Jézus Krisztus, hogy bennünket ezektől megváltson. És ránk bízta ezek után a megváltást, vagyis hogy ne essünk újból bűnbe. Erre jó a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, hogy megszabaduljunk, és utána meg is tudjuk őrizni a bűntelenségünket. Valakinél azt olvastam, hogy a keresztény embernek nem a tiszta lelkűség a jellemzője, hanem az alázat és a bűnbánat. Én azt mondom, hogy igenis a tiszta lelkűség kell, hogy a jellemzője legyen. A bűnbánat és a bűnbocsánat csak eszköz ennek az eléréséhez. Hiszen mi Jézus Krisztust akarjuk követni, a bűntelen Jézus Krisztust. Hát akkor nyilván kell, hogy ez legyen a jellemzőnk. Az más kérdés, hogy sajnos gyarló emberek vagyunk, és éppen ezért ez nehezen megy, na de hát itt a nagybőjt, és erre kell fölhasználnunk. A bevezető imádságunkat éppen ezért ajánljuk föl arra a szándékra, hogy a szentgyónásra jól fel tudjunk készülni, és aki eddig még ezen nem törte a fejét, az is szánja rá magát, szánja rá a lelkét, az érzelmeit, a Krisztussal való együttérzését egy alapos és jó szentgyónás elvégzésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mielőtt még a lényegre áttérnénk, elmondom a telefonszámokat. Aki adomány vagy egyéb ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Akinek pedig hittani kérdése van, komolyan hittani és komolyan kérdés, az szíveskedjék a 061-374-09-04-es telefonszámot tárcsázni, és akkor valószínűleg el fog jutni hozzám, én pedig valószínűleg, de legalábbis igyekszem megválaszolni a kérdést. Ez 10 óra 35-ig lehetséges. Hát akkor nézzük az ismétlést, ami a tudás anyja. Legutóbb a Istennek szentelt életről beszéltünk. A laikus és klerikus mellett a szerzetesség adja az egyházi közösség harmadik csoportját. A keresztség révén valamennyien kötelezettek vagyunk a megszentelődésre, vagyis hogy szentek legyünk, és méltók legyünk Istenhez. A klérus meg a tagjainak ezen túl kötelezettsége még nem csak megszentelődni, hanem mások megszentelését segíteni, szolgálni, előmozdítani, elsősorban a szentségek átadásával, kiszolgáltatásával, vagyis a Krisztustól kapott hatalom fölhasználásával. A szerzetesség pedig azt vállalja, hogy fogadalmakkal kötelezve még szigorúbban törekszik a megszentelődésre, és ezzel példát ad másoknak. Azaz, ők nem közvetlenül szentel meg, hát ha csak nem fölszentelt papról van szó, hanem magával az élet példájával, buzgóságával segíti mások megszentelődését. Már kezdetben is voltak ilyen törekvések az egyházban, fogadalmakról azonban még nem volt szó. Az üldözések elől menekülők közül többen aszkéta vezeklő életet éltek, majd egy-egy ilyen aszkétának a lelki vezetésére bízták magukat nagyon sokan, vagyis köréje gyülekeztek, és kérték, hogy ilyen vagy amolyan módon segítse őket előbbre jutni a lelki életben. Így aztán csoportok alakultak ki a követőkből, egy-egy ilyen aszkéta, vagyis inkább mondhatnánk remete körül. Az ilyen csoportok aztán később rendezett életet éltek, ennek a megvalósítója Szent Pakómius volt, ő alkotta meg azt a szabályzatot, amivel a köréje gyűlteknek az életét valamilyen módon rendszerbe foglalta. Őket, tehát az ilyen nem fogadalommal, mégis valamilyen szabályszerűséggel együtt élőket nevezzük cenobitáknak. Ebből igazi szerzetességet Nagy Szent Vazul regulája adott. Ők már kifejezetten közösségről beszélnek, közösségben akarnak élni, és ehhez valósítják meg azt a regulát, amit Szent Vazul adott nekik, ami minden a mai napig még élő a keleti egyházban, az egyetlen keleti szerzetes rend, ez a bazilita rend, bazilita rend. Nyugaton aztán Szent Benedek lett a szerzetesség atya, ő maga is regulát adott, nem a Szent Vazul félét, hanem az evangéliumokból állította össze a maga reguláját. Ez ma is él, méghozzá a bencés rendben elsősorban, de más rendek is erre a regulára építenek. A mai alkalommal pedig szeretnék a szerzetesség továbbfejlődéséről beszélni, hogy eljussunk napjainkig, amikor szintén hála Istennek vannak, sőt, talán kicsit növekvő számban szerzetesek. Az ilyen szerzetesi életből a nők sem maradtak kizárva, már akkor sem, a kezdetekkor, a keresztény ókorban sem. Már az apostoli időktől kezdve voltak olyanok, akik szüzességben akartak élni, mégpedig mások szolgálatára. Hát itt elsősorban Szent Pál apostolnak a korintusi levélben adott tanácsairól beszélhetünk, ahol ott a házasságról és a szüzességről beszél, és arról is, hogy nem szükséges házasságra kényszeríteni a felnőtt lányokat, ha akarnak, akkor maradjanak meg a maguk szüzességében mások szolgálatára. Tehát itt már megmutatkozik, tehát nem vétkezik, mondja az apostol, de ebben azért benne foglaltatik az is, hogy végül is azt tanácsolja, hogy ez a jobbik életállapot, miközben a másik sem a rosszabbik, hanem mint egymás mellett párhuzamosan halad a házasság, illetve az Istennek szenteltség életformája. Később aztán ők maguk is, akik a mennyek országáért vállalják ezt a szüzességet, tehát nem azért, mert nem vette el őket senki, ez nem szerzetességet csöppet sem, hanem aki a mennyek országáért vállalva lemond a házasságról, és szűzi életet él, ahogyan erről az Úr Jézus a Máté evangélium 19. fejezetében beszél, azok is aztán később valamilyen módon közösségbe igyekeztek tömörülni. Hivatalossá is akarták tenni a maguk életmódját, ezért a közösség előtt jelentették ki a szándékukat, a püspök pedig Istennek szentelte őket. Na, ezt a szertartást nevezték aztán latinul consecratio virginumnak, vagyis a szüzek megszentelése, felavatása. Hát ez mind a mai napig megvan, tehát az apácákat nem szentelik föl, hanem persze a szerzeteseket sem szentelik föl, hanem leteszik a fogadalmat, ha csak nem éppen pappá szentelik őket. Az apácáknál pedig a fogadalom letétele egyszer s mind az Istennek szenteltséget jelenti. Ezáltal Krisztus jegyesei lettek, és ezt nagyon szívesen használják. Maga az elnevezés, illetve ez az eszme az ószövetségi szentiratból, az énekek énekéből fakad, amit az egyház Jézus Krisztusra, illetve önmagára az egyháza értelmez. De hát itt lehet ezt így személyekre bontva is értelmezni, hogy Jézus Krisztus és X vagy Y, aki Istennek szenteli magát, mint egy ilyen lelki jegyességre vállalkozik. Életüket a különféle adományaik határozták meg, de elsősorban az imádság és a bűnbánat. Ezek mellett aztán álltak testvéreik szolgálatára is, a karizmájuk szerint. Hát kinek a betegápolás, kinek a tanítás, vagy öregekkel való foglalkozás. Később aztán társaságokba is gyűltek, hogy hűségesebben tudják megtartani az előírásokat, illetve a maguk fogadalmát, és így könnyebben jussanak el a végső célhoz. A hívek számának növekedésével az ilyen Istennek szentelt életet vállalók száma is természetesen egyre növekedett, hála Istennek. Remélem, jól tetszenek hallani. Múlt héten, egy héttel ezelőtt még arról beszéltem, hogy új technikát szerelnek, és éppen ezért bizonyos bonyodalmak várhatók, következtek is be természetesen. De hát most már működik az új technika, és bízom benne, hogy ez hallhatóbbá tesz bennünket, és ezáltal könnyebben elérhetővé is, vagy legalábbis a lelkekhez könnyebben tudunk eljutni. Éppen ezért tisztelettel kérjük továbbra is a lelki segítséget mindazoktól, akik eddig is imádkoztak a Mária Rádióért, illetve munkatársaikért, és akik eddig még ezt nem tették, kérjük szépen, hogy most nagybőti önmegtagadásként, vagy éppen jó cselekedetként szíveskedjenek imádkozni értünk. Szükségünk van a segítségre. Hasonlóképpen nagy szükségünk van az anyagi támogatásra is. A telkiben megindult új adó, annak az utolsó részlete kifizetése most kerül napirendre, és ez bizony annyit jelent, hogy igencsak negatívvá válik a Mária Rádió költségvetése. Tehát nagy szükségünk van a segítségre, anyagi támogatásra is, hogy ne csak hogy tudjunk szólni, hanem valóban a megnövekedett állományt is tudjuk győzni és ellátni. Éppen ezért tisztelettel kérjük, hogy tessenek szíves lenni, ránk is gondolni most a nagybőjt idején. Ez egészen biztos, hogy éppen olyan jó cselekedet, éppen olyan adományozás, alamizsnálkodás, mint hogyha a szegényeknek tartós vagy nem tartós élelmiszert vagy pénzt adnának. Kiváltképpen, és erre szeretném külön is felhívni a figyelmét, azoknak, akik adóbevallást adnak, vagy nem adnak ugyancsak van valamiféle adóbevallási kötelezettségük, hogy okvetlenül szíveskedjenek rendelkezni az 1-1 százalékról, az első százalékot a katolikus egyház számára, a második 1 százalékot pedig nagyon kérjük, szíveskedjenek a Mária Rádiónak szánni és oda rendelni. Ezzel most mondhatom, hogy két legyet ütnek egy csapásra, mert aki az idén oda szenteli a Mária Rádiónak ezt az 1%-ot, az a jövő évben már automatikusan oda rendelte, tehát ezt figyelembe veszik, ha csak meg nem változtatja a szándékot. Tehát most akkor el lehet boronálni a dolgot hosszabb időre is. Az első 1% az egyházé, és hogyha tetszenek óhajtani, akkor a második 1% a Mária Rádióé. Ilyen ügyben a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet felvilágosítást kapni. Ha pedig valakinek kérdése van, 061-374-09-04 az én telefonszámom. Hát akkor ezek után lépjünk egyel tovább. Persze még azt azért hadd fűzzem hozzá, hogy a Mária Rádió nem csak adományokat vár, hanem olyanokat is, akik hajlandók itt a Mária Rádióban közreműködni. Nem okvetlen az élőadásban, de számtalan olyan tevékenység van, amiben akik el tudnak idáig jönni, akár nyugdíjasok, akár fiatalabbak, tudnak segíteni bőségesen előmozdítani az ügyeinket. Kérjük ők is az előző telefonszámon szíveskedjenek jelentkezni, és vegyék ezt a Szentlélek buzdításának. Nos tehát, a hívek számával növekedett az ilyen Istennek szentelt életet vállalóknak a száma is. Az egyház pedig ezt jogilag is elismerte. Ezáltal a szabályaikat is jóvá hagyta az egyház, de ugyanakkor a püspök előtt kellett ezt a fogadalmat letenni, és ezáltal jogilag elismert lett az ő létezésük az egyházban. Így az életük kultikus életformává vált. Vagyis valóban ez az Istennek szenteltség most már hivatalosan is elismert volt. Nem valamiféle, hogy úgy mondjam, magánszerződés az Úristennel, hanem az egyházon keresztül valóban hivatalossá vált. És ezáltal jogos is az ő példaadásuk. Hát addig egyéni buzgóság volt, én így élek, aki ezt akarja követni, jöhet, és segítek neki. Most azonban ez már mint egy feladatá lett az egyházon belül, hogy legyenek, akik ilyen Istennek szentelt életmóddal támogatják a többieknek az életszentségre való törekvését. Végül is ez az életforma az egyház életének így fontos része lett. Szerzeteseknek nevezték őket, és a hozzájuk csatlakozóknak az evangéliumi tanácsok követésére nyilvános fogadalmat kellett tenniük. Így ígérték meg. Ez nem eskü. Különféle dolog az eskü meg a fogadalom. Az eskü az bűn terhe alatt kötelező, bizonyos, amire az ember ígéretet tesz, megtenni az Úristennek. Ennek nem fontos hivatalosnak, nyilvánosnak lenni, az ember maga is, hát mit tudom én, bizonyára ismerős lövészárokban, hogyha az Úristen hazasegít, ezt meg amaz fogom tenni, vagy erről vagy amadról fogok lemondani. Ez ugyan magánfogadalom, ha ezt erre megesküdött, akkor ez magáneskü. A szerzetesi fogadalom az nyilvános fogadalom. Természetesen, hogy bűnterhe alatt kötelez ez is, de mégsem esküszegés, hanem fogadalomszegés, hogyha ezt valaki nem veszi komolyan. De mivel itt már egyházi jogi intézkedésről van szó, éppen ezért ebből kilépni szintén jogi procedúra, és bizonyos hátrányokat jelent az illető számára. Na most, aki magánfogadalomból él így, hát annak legfeljebb a gyóntatójával kell ezt megbeszélni, hogyha mégis fölhagy a fogadalma teljesítésével. akkor térjünk vissza a közös élethez, vagyis a szerzetesek a fogadalom, a hármas fogadalom mellett, tisztaság, szegénység, engedelmesség fogadalma mellett a közös életet is vállalják. Krisztus és az egyház egységét jelenítik meg ezáltal. Életük az egyház misztériumának része lett, mint állandó életállapot. Kicsit titokzatos ez a fogalmazás, vagyis az egyház a szerzeteseken keresztül is megmutatja magát a világnak. Ahogyan a keresztény ember a becsületességével, alapos munkavégzéssel, tiszta családi élettel mutatja meg magát a világnak, úgy a szerzetes pedig az Istennek szenteltség és a szentségre való törekvésével mutatja meg magát a világnak. Van egyház, tessék csak ide nézni, mi éppen őt jelképezzük. Kezdetben csak a létük volt tehát az evangelizáció. Az üdvözítő eljövetelét várva tanúskodtak arról, hogy Isten országáért mindenről lehet, és mindenről érdemes lemondani. Nem kötelező, hanem lehet. És aki erre vállalkozik, az nagy fába vágja a fejszéjét, minden esetre olyanba, ami eredményt is fog számára hozni, bőségeset. Az egyház további növekedése pedig egyre inkább belevonta a szerzeteseket is a tanúságtétel feladatába. Tehát már a későbbiek során aztán nem csak a létükkel tanúskodtak, hanem különféle dolgokat vállalva, végezve. Tehát egyéb feladatokat is vállaltak az egyház életében a szerzetesek. Az első ilyen feladat a hitterjesztés volt. Na hát ezt a magyar történelemből is nagyon jól tudjuk, hiszen amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, abba hagyták a kalandozást, és békében megmaradtak egy helyen, jöttek a külföldi szerzeteseket, és aztán különféle dolgokra tanítottak bennünket, itt elsősorban a földművelés titkaira, de aztán az állam megszervezésében is nagy segítségére voltak Szent Istvánnak, vagyis hitterjesztők voltak valójában. Aztán a későbbiekben pedig az élet egyéb területén is vállaltak feladatokat. Ebben részt jutott a tanításra, éppen úgy, mint az elesettekkel való törődésre, vagy a középkorban aztán megjelentek a monasztikus rendek mellett az úgynevezett kolduló rendek, elsősorban ferencesek és domonkosok. Monasztikus rendek, ez az elnevezés annyit jelent, hogy a monasztériumban, vagyis a kolostorban zajlott igazán az életük, ahhoz volt hozzá kötve. Ezért monasztikus rendek, kolostori életet élők. Ez annyit jelent, amint a Szent Benedeki regula, illetve jelmondat mondja, ora et labora. Az imádság, ez volt a lényeg, az ima órákat a maguk idejében megtenni. Hát ezt most lehet tapasztalni a Mária Rádió életében is, hiszen itt is az ima órákat a maguknak megfelelő időben adja a Mária Rádió a hallgatók fülébe. Hát mint egy szerzetes rend. És a labora, tehát azok szépen földműveléssel foglalkoztak, ellátták önmagukat, hogyha jó szuperált és jó volt a föld vagy a környezet, a lehetőség megteremtődött, akkor mások ellátásával is foglalkoztak. A kolduló rendek azok elsősorban, mint egy a hívek lelki felbuzdítására vállalkoztak, és azért koldulók, mert nem a maguk ilyenfajta munkájából éltek meg, hanem elsősorban adományokból. Nem véletlen, hogy manapság is azért a ferences templomokra mindenki úgy gondol, hogy ott lehet adományt bőséggel adni. A női rendeknél pedig elkülönültek a klauzúrában élők, tehát olyanok, akik nem hagyhatták el a kolostort, de aztán megjelentek olyan női rendek is, amelyek végül is világi tevékenységeket vállaltak. A rendek nem csak létszámban növekedtek, hanem ilyenféle módon különféle karizmák szerint is önállósodtak. Megjelentek a tanítórendek, a szegénygondozó rendek, vagy éppenséggel a betegeket ellátó rendek, vagy a foglyokat kiváltó rend és egyebek. Vagyis az élet minden területén valamilyen módon szerzetesi rendszabállyal igyekeztek segíteni az embereket és az emberek életét. Persze a növekedés az egyszer s mind reformokat is igényelt, így aztán némelyik rendben elég nagy zavarok támadtak ezekkel a reformokkal kapcsolatosan, például a karmelitáknál is, amikor Nagy Szent Teréz elindította az eredeti rend szabályok megtartását, hát sokan ellenezték ezt. Aztán ilyen módon szakadás is támadt, mint ahogyan ma is vannak sarus és sarutlan karmeliták. Felismerhetőek arról, hogy a sarutlanok hordanak sarut, és a sarus karmeliták hordanak cipőt. Na, ez egy kis humor. Megjelentek az úgynevezett világi intézmények is későbbiek során az egyház életében. Mindazok, akik egy-egy közösség hatása alá kerültek, de a világot nem hagyhatták el, a szerzetesek mellett úgynevezett világi intézményekben találtak megoldást. Vagyis aki vonzódott például a karmelita lelkiséghez, de nem lehetett belőle sem férfi, sem női karmelita szerzetes, már családja volt, vagy egyéb kötelezettségek, vagy éppen nehézségek miatt nem tudta ezt megtenni, mit tudom én, öreg szülőt kellett otthon ápolni, tehát nem léphetett kolostorba, hát azok számára jöttek létre ez az úgynevezett harmadik rend, ahol a világiak gyűltek egybe, de ugyanazon lelkiség alapján. Hát ez több rend mellett, itt Magyarországon is, karmelitáknál is, jezsuitáknál is, ferenceseknél is van. Tehát vannak ilyen külső lelki segítők a szerzetes rendek mellett. Feladatuk kovásznak lenni a világban, átformálni ezt a világot, vagyis a katolikus magatartást hivatásszerűen, és nem csak a keresztségre alapozva, hanem a maguk fogadalmára alapozva is terjeszteni, megmutatni, és a maguk álhatatosságával példát adni erre az életre. Közvetlenül az evangéliumi tanácsok szerinti élet ez is, csak nem szerzetesen belül, szerzetes renden belül, hanem a világban megőrizve a különféle például a házastársi közösséget. A szerzetes élet fejlődésének újabb foka, amikor egy-egy közösség célja nem a közös életben való megszentelődés, hanem a társadalom szolgálata, a szeretet gyakorlata által. Különféle célokra alakultak ezek a rendek, látva a világ inségét, tanításra, betegápolásra, prédikálásra, vagy éppenséggel missziói küldetésre. Az újabb fejlődést pedig az jelentette az apostoli élet társaságai. Ezeknek a tagjai szerzetesi fogadalmak nélkül követik a társaság sajátos apostoli célját. De ezek között a társaságok között is vannak olyanok, amelyeknek a tagjai a szabályzatban meghatározott valamilyen kötelékkel vállalják az evangéliumi tanácsok követését. Hát manapság ez főképpen a zsinat után pezsdült fel az ilyenfajta élet, és különféle közösségek jöttek létre. Ezek kezdetben lelki közösségek voltak, aztán egy részük végül is a szerzetesi élet felé közeledett, és de úgy, hogy most már nem a klasszikus szabályokat tartva, tehát van olyan közösség is, amelyben a szüzesség mellett ott van a családi élet is, és ugyanolyan szerzetes tagoknak számítanak ők is a maguk családi életével. Vagy vannak különféle feladatokra specializálódott ilyen közösségek, úgyhogy manapság már általában azért mégiscsak egy gyűjtőszóval szerzeteseknek szoktuk mondani őket, noha a szó igazi eredeti értelmében nem szerzetesek. Az a szerzetes, aki nyilvános fogadalommal elkötelezi magát az evangéliumi tanácsok követésére. Na, aztán ezt persze lehetett bővíteni, hogy ilyen vagy amolyan feladatok végzésére is kötelezik magukat. Manapság pedig nem ezt veszik olyan nagyon komolyan, hanem azt, hogy valamilyen módon mégiscsak a lelkiséget akarják megvalósítani és követni. Hát kérem szépen, azt kell mondani, hogy manapság már elég bonyolultá vált a szerzetesi közösségek követése, mindenféle néven és mindenféle célra alakulnak ilyen közösségek, amely egyáltalán nem baj, hanem éppen azt mutatja, hogy az egyház él, a Szentlélek működik benne, és a Szentlélek leleményessé teszi, kreatívvá teszi azokat is, akik Istennek akarják szentelni az életüket. Tehát nem csak egy úton tudnak eljutni ehhez az életszentséghez, hanem alkalmazkodnak a kor követelményeihez, mikor, miben és hogyan tudnának segíteni, miközben az Istent akarják feltétel nélkül szolgálni. Befejezésül hadd idézzem a katolikus egyház katekizmusának a meghatározását. Kicsit bonyolult, de hát az ilyen hivatalos megfogalmazások mindig ilyenek. Az egyházban, ami mint egy szentség, vagyis Isten életének jele és eszköze, a megszentelt élet úgy jelenik meg, mint a megváltás titkának különleges jele. Hát ez annyit, magyarul annyit jelent, hogy a szerzetesek felhívják az emberek figyelmét a megváltásra, és hogy ők maguk is megváltottak. Krisztus követni és példáját utánozni egészen közelről, áttetszőben kinyilvánítani önmaga kiüresítését, azt jelenti, hogy az ember teljesebben jelen van Krisztus szívében és a kortársai számára. Na, hát kérem szépen, itt pedig arról van szó, hogy az ilyen életet vállalók, azok valóban az Úr Jézushoz közelítenek, mint egy a legközelebb ő hozzáállnak, de nem csak önmagukért, hanem másokért is, vagyis másoknak a számára mutatják ki, nem dicsekvésből, hanem éppen azért, hogy buzdítsák őket a követésre, hogy ők már pedig szerzetesek. Ezt a ruhával is mutatják a nyilvános fogadalomtétellel is. Mert akik ezen szűkebb úton járnak, példájukkal ösztönzik testvéreiket, és ragyogó tanúságot tesznek arról, hogy a nyolc boldogság szelleme nélkül nem alakulhat át, és nem ajánlható fel Istennek a világ. Vagyis, kérem szépen, az Úr Jézus meghatározta, hogyan tudunk az Istennek szolgálni igazán, és ebben akár szerzetesi fogadalmat tesz valaki, akár nem, azért mégiscsak a nyolc boldogság tanítása a döntő és a mérvadó. Köszönöm szépen a figyelmet. Befejezésül Szent II. János Pál pápa imádságát imádkozzuk, és itt most elsősorban, ahogyan maga az imádság is a fiatalokért könyörög, azért, hogy a fiatalok vegyék komolyan a nagybőti szent időt, és váljék ez lelkük javára és lelkük előmenetelére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Vezeld, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat félrevezetni, tévútra vezetni az új bálványok által, mert amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság vagy az erőszakos tiltakozás, hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, amely a nyolc boldogság üzenete, és isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete, a társadalomban hiteles átalakításnak az üzenete. Vezeld őket, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtévőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.